Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Lázár János, a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Frakcióvezető, mit változtatnak meg a köztársasági elnök által visszaküldött kormánytisztviselői jogállási törvényben? Tudják-e már?
Egyelőre most tanulmányozzuk ezt. Jelen pillanatban is kormányülés zajlik, ami végveszi ezeknek a minősítéseknek, pontoknak, kritikáknak a tartalmi részét. Mérlegelni fogjuk mindazt, amit köztársasági elnök úr leírt, különösképpen itt a helyettes államtitkárok jogállására tekintettel is, és próbálunk változtatni úgy a törvényen, hogy ez megfeleljen.
De a helyettes államtitkárok jogállásáról szóló kifogásrész az inkább egy technikai módosításnak tűnik ahhoz képest, hogy az indoklás valós és okszerű felmondása az még inkább egy tartalmi rész, hogy az Európai Unió alapjogi kartájára hivatkozik, ami egy könnyen megítélési kérdés.
Igen. Ez mind így van. Azonban ne felejtsük el azt sem, hogy a vitában elhangzott, hogy súlyosan alkotmánysértés, a köztársaság elnök úr nem gondolta, hogy alkotmánysértő a maga a törvény koncepciója vagy elképzelési és szabályozási rendszere, hiszen nem az Alkotmánybíróságnak küldte, hanem visszaküldte az országgyűlésnek. Én ezt egy komoly eredménynek tartom ahhoz képest, amekkora vita zajlott.
Ez kétségtelen, de leírta, hogy azért nem küldte vissza az Alkotmánybíróságra, mert ebben a kérdésben az AB döntései ellentmondásosak. A fene tudja, mi lett volna a vége, ha visszaküldi.
Ez azt jelenti, hogy egyértelműen alkotmánysértés nem tudott megállapítani a köztársasági elnök úr, vagy nem volt abban biztos, hogy ez alkotmánysértő, és én azt gondolom, hogy kiállta az alkotmányosság próbáját ezáltal ez a jogszabály, majd hogy aztán ennek mi lesz később a sorsa, hogy esetleg kikér alkotmánybírósági kontrollt, az egy egészen más kérdés. A köztársasági elnök úr elnökségének idején mindig különös tekintettel ügyelt az alkotmányosságra. Én azt gondolom, hogy az ő lelkiismerete úgy tiszta, hogyha az Alkotmánybíróságra elküldi a törvényt, hogyha alkotmánysértő, ezért az a meggyőződésem, hogy az alkotmányossági jogá kivehető, ami egy nagyon fontos alapkérdés, hiszen ne felejtsük el, az igazi vita az, hogy egy kormányzatnak, hogyha elnyeri a választópolgárok bizalmát és megalakul, van-e arra lehetősége és joga, hogy a kormányzati struktúrát és a kormányzati rendszert, az állami irányítást rendszert átrendezze.
Ez nem mondjuk vita, ez ténykérdés, van.
Van, de akkor ezzel a törvénnyel se lehet olyan sok probléma, mert itt eljárási kérdésekről vitatkozunk. Ha elfogadjuk azt, hogy egy kormánynak a programja, a választói akarat megvalósítása és érvényesülése érdekében van joga arra, hogy átrendezze a közigazgatást, átrendezze a kormányzati struktúrát, akkor ennek már csak a technikai módja a kérdés, és ne legyünk szemérmesek, és ne beszéljünk mellé, eddig minden kormányzat megtette, a most hatályban lévő köztisztviselői törvénynek ilyen-olyan kifacsarásával, ilyen-olyan módosítgatásával is. Jó néhány példát tudnék sorolni arra, hogy igenis a kormányzat szempontjából fontos pozíciók esetében változások történtek, és átrendezte, szerintem is természetes joga a választói akarat érvényesítése érdekében a kormányzati struktúra újrarendezéséhez egy kormányzatnak, hogy megszabja a föltételeket. Mi szerettünk volna ebbe világos viszonyokat teremteni hosszú távra, és a két hónapos fölmentési időn, vagy az indokolás kérdésén lehet vitatkozni, de az az életszerű tény is hozzátartozik ehhez. Mondjuk vegyünk egy nem kormányzati, hanem önkormányzati szintet, én polgármesterként is dolgozom, hogyha van egy új képviselőtestület és van egy új polgármester, a mai köztisztviselői törvény szerint is megteszi azokat a lépéseket, hogy megváltoztatja a hivatalát.
De a kérdés az, hogy van-e értelme úgy eltávolítani egy kormánytisztviselőt, hogy nem teszünk mellé, nem tesznek mellé egy valós és okszerű kirúgási indokot.
De egy kormánytisztviselői szinten azzal kell számolni, hogy 4 évente választások vannak, és a választásoknak lehet változás a következménye.
Igen, de hogy lehet úgy értelmes munkát végezni?
És ez akár, és ha nem haragszik, akkor azt mondom, hogy az is egy mérlegelési kérdés volt, és voltak ilyen indítványok is, javaslatok, hogy tulajdonképpen az összes kormánytisztviselő, aki ebbe a körbe beletartozik, ez egy határozott idejű jogviszony alakuljon át. Vannak olyan jogászok, akik ezt képviselték, magyarul, aki egy bizonyos szint fölött irányító munkát vállal a kormányzat rendszerében, az számoljon azzal, hogyha jön egy következő kormány, akkor ez azzal járhat, hogy a következő kormánynak joga van dönteni arról, hogy az illetőnek a munkájára igényt tart, avagy sem. És hogy ez nem milliárdokba kerül, azt az adóvizet, az adófizetők szempontjából egy fontos dolognak tartom.
Igen, de nem az a lényeg ennek a dolognak, hogy hogy lehet elvárni úgy egy köztisztviselőtől, az új megnevezés szerint kormánytisztviselőtől felelős munkát, ha nem meri megmondani a politikai óhajt megfogalmazó felettesének, hogy amit kívánsz, az zöldség. Mert ezek után nyilván nem fogja megmondani, meg ki fogják rúgni.
Ez szerintem nem így van. Még egyszer, ha megengedi, akkor oda csatolnék vissza, hogy az élet ma is arról szól, hogy az állam irányítási szintjein, különböző szinteken Igenis, a választói akaratnak egy kormány meg akar felelni, van egy kormányzati társadalmi eszmény, amit meg akar valósítani, ehhez rendeli a kormányzati struktúrát, ami végül személyekben manifestálódik. És ma is, hogyha valaki elmegy egy fejlesztési ügynökséget vezetni, elmegy egy regionális fejlesztési ügynökséget vezetni, az igenis számol azzal, akármilyen jogi szabályozás védi is, vagy elmegy vezetőbeosztású köztisztviselőnek megyei, regionális vagy országos szinten, igenis számít azzal, hogy jön egy új kormány, új filozófia. Ez a törvény javaslat semmi más nem tesz egyébként, csak az eddigi 20 éves gyakorlatot végre megpróbálja rendezni. A jogalkotó szándéka, a közigazgatási minisztériumnak az elképzelése és az ott dolgozó jogászok elképzelése pont az volt, hogy ne legyünk farizeusak, ne beszéljünk mellé, egy kormánynak joga van átrendezni a kormányzati struktúrát.
Cseppet sem vitatom, én csak azt arra próbálok rájönni, hogy abban mi a ráció, hogy egy talpas köztisztviselőnek is számolnia kell.
De azért itt nem talpas köztisztviselőkről van szó. Itt nem talpas köztisztviselőkről van szó. Itt vezető beosztású emberekről volt szó. Ez a kormány tisztviselői törvény taxatíve felsorolta, hogy kire vonatkozik a jogszabály és kire nem. Ebből adódott az az anomália, hogy a helyettes államtitkár az speciális védelemben részesült másokhoz képest. Tehát azért nem az állam irányítási szintjének minden szintjét érintette ez. De még egyszer mondom, én szerintem az állam egyébként is létező működési rendjét próbálta a jogalkotó rendezni, ezt egyébként a köztársasági elnök az ehhez való jogot, az ehhez való lehetőséget nem vitatta. Az egy érdekes kérdés, amit ön feszeget, és én más kontextusba helyezném, hogy egy átlag munkavállalónak, ugye, amikor aláírja a munkaszerződését, akkor védi egy alapelv a tekintetben, hogy a munkaszerződés fönnállása alatt ő azt reméli, vagy abban a reményben írta alá azt a szerződést, hogy ezek a körülmények nem változnak.
Tehát, és ha jól dolgozik, akkor maradhat.
Hogy nem változik, hátrányára nem változnak ezek a jogszabályok, vagy nem változnak a munkakörülmények. Az, aki kormányzati tisztséget vállal, egy kormány alatt, egy kormány szekértolója lesz, ha szabad ilyen triviálisan fogalmaznom, annak mérlegelnie kell lesz. Szerintem igen. Tehát én annak vagyok a híve, hogy igenis, aki egy bizonyos vezetői szintet elvállal, az annak tudatában vállalja el, hogy egy következő kormány átrendezheti a választói akarat függvényében.
Most akkor érthetem úgy, hogy akkor ez inkább csak az ön kifejezését használva a mindenkori kormány szekértolóira vonatkozó rendelkezés volna?
Most a szekértolók alatt persze szakembereket értek, tehát azoknak a társadalmi elvárásoknak, eszménynek a megvalósítóit, ami a kormányzattal kapcsolatos. Mi erre a körre céloztuk ennek a jogszabálynak a létrehozását, ez teljesen világos. Nem volt szó önkormányzati tisztségviselőkről, nem volt szó megyei köztisztviselőkről. Ez azért legyen világos mindenki számára. Nem a közigazgatás lefejezéséről volt szó, csak azt nem szeretem, amikor azt mondják a parlamentben, vagy nem szívesen hallom, hogy hú, most a Fidesz valami eretnek dolgot terjeszt be, miközben minden kormányváltás alkalmával, ami eddig 20 éve történt, igenis komoly változások zajlottak Magyarországon az államigazgatásnak a felső szintjén. Tudomásul kell venni, hogy bizonyos állások ellátásához a választói bizalomból kormányzó erő politikai bizalmára részesül.
Tehát, hogyha a politikai bizalommal megáldott körre vonatkozik, akkor nem nagyon
ez a probléma. Én azt gondolom, hogy ebben a körben kell gondolkodni, és aki ilyen munkára adja a fejét, az természetesen ennek az ódiumát vállalja. Ezért mondom azt, hogy az a jogászi érvelés, hogy tulajdonképpen ezek határozott idejű köztisztviselői vagy állami irányítási megbízások, az is megállhatja a helyét.
Lehet, hogy kevesebb vitát váltott volna ki, ha így terjesztik be. Jó ég tudja.
Igen, de nézd el, mi nem úgy vágtunk bele a kormányzásnak, hogy mi minden kizárólagos megoldásnak a tudói vagyunk. Tehát én nem azt mondom, hogy egy kormánynak mindenben hibázni kell, de hát eddig egy törvényt küldött vissza megfontolásra a köztársasági elnök. Egyet nem küldött még el az alkotmánybíróságnak, és jó néhány jogszabályt fogadtunk el, és hirdetett ki, ami egyébként az ország szempontjából nagyon fontos. Következésképpen azt gondolom, ennek az újragondolása belefér, és nem gondoljuk azt, hogy mi kizárólagos megoldások birtokosai lennénk, mi tiszta viszonyokat szerettünk volna ebben is. Tehát van egy sumákság ebben, hogy azt mondjuk, hogy hú, persze, szakma, stb., de azért minden kormány eddig
igyekezett a változás mélységét. Értve, amit most elmondott, számomra is világos. Állami számvevőszék, hogyan fog megfelelni a politika felettiségnek, meg a számon kérhetőségnek Domokos László pártársukon az élén az állami számvevőszék?
Biztos, hogy jobban, mint a jelenlegi elnök, mert most nincs elnök.
Hát annál biztos jobban.
Hát ugye ez is az a helyzet, tudja, hogy azon kell elgondolni, és az igazi értékvita szerintem az, hogy jó-e az a rendszer, amely politikai mutyira kényszeríti a parlamenti szereplőket, és ennek az egy idő után a következménye, hogy hiányzik két alkotmánybíró, a közpénzek felhasználását ellenőrző szervezet vezetése teljes egészében hiányzik, nincs a Magyar Televíziónak elnöke.
Csak hogy néhány dolgot soroljak. Miért politikai mutyi? Ez ilyen volt a rendszerünk. Ti jelöltek egyet, mi is jelölünk egyet. Ha megegyezünk,
de milyen alapon? De milyen alapon, érti?
Értem, hogy gondolod.
De a kormánytisztviselői törvénynél számon kérjük azt, hogy a kormánytisztviselők adott esetben miért rendelkezhetnek politikai támogatással, mandátummal, vagy hogyan ide a politika ebbe a világba, akkor azért itt is érdemes elgondolkodni, hogy egy alkotmánybíró kiválasztásánál végül akkor milyen szempontok voltak eddig. Hát
politikai szempontok, tudja mindenki.
Akkor mi változik azzal, hogy egyértelműbbé tesszük a helyzetet és világossá? Az változik, hogy nem politikai mutyiknak a gyümölcse lesz ez a választás, hanem van egy egyértelmű helyzet, van egy elhatározás, van egy választói felhatalmazás, van egy választói mandátum, amely kétharmadot ruházott a Fideszre. Minden parlamenti képviselőnek jogában áll alkotmánybírót jelölni például. Eddig ez nem így volt, teszem hozzá. Majd a jelölőbizottság eldönti, hogy kit, ma a Fidesz elnökségének fideszes tagjai Bihari Mihályt jelölték alkotmánybírónak. Nem állja ki a próbát.
És azt vitatom, hogy ez kiállná-e, vagy ne állná ki a jogosság próbáját. Persze. Igen.
De
hogy
és a minőség próbáját. És
azt nem tudom. Erre vonatkozott a kérdésem. Tehát hogy lehet elvárni egy Dumokos Lászlótól, egy pártaktól, aki egy párt iránt lojális, hogy elkezdje szétlőni a költségvetést?
Igen. Az állami számvevőszék előző elnökével kapcsolatban én emlékszem olyan nyilatkozatokra, hogy ő magát több alkalommal baloldali embernek apostrofálta, és ha jól tudom, Horn Gyulának köszönheti bizonyos értelemben, hogy az állami számvevőszék elnöke lett. Azért ezt ne felejtsük el.
De rosszul működött ettől?
Épp ellenkezőleg. Hát ez azt számfolyja, amit ön mond, hogyha Horn Gyula miniszterelnök úr jelöltje, aki magát nyíltan baloldali embernek vállalja, képes volt esetenként baloldali kormányok közpénzügyi politikájával szemben is állást foglalni, akkor miért nem tételezhetjük azt föl, hogy van egy polgári vagy jobboldali elkötelezettségű szereplő, aki egyébként tegyük hozzá, amióta parlamenti képviselő mindig számvevőszéki és költségvetési kérdésekkel foglalkozott, nehezen lehetne azzal vádolni, hogy pártpolitikus lenne, nehezen lehetne azzal vádolni, hogy általános politikus lenne, kifejezetten költségvetési kérdésekkel foglalkozott, amiből a parlamentben van néhány.
Ugyanezt a szakpolitikai szikárságot várják el tőle.
Kifejezetten, illetve
nem
a közpénzeknek az ellenőrzését. Mi elfogadtuk azt a parlamenti kezdeményezést, ami az alakulülés kapcsán nyilvánult meg, hogy több párt azt kérte, hogy az állami számvevőszék szerepe erősödjön. Mi erősíteni és nem gyöngíteni szeretnénk az állami számvevőszéket. A parlamentben számvevőszék és költségvetési bizottság van. Ennek Domonkos képviselőtársam 4 évig alelnöke volt. Közpénzekkel gazdálkodik, mint megyei közgyűlési elnök elég szigorúan és elég sikeresen. Szerintem nyugodtan feltételezhető az, hogy jól végzi a munkáját, de mondok önnek más. Tehát ma az állami számvevőszék vezetésében, felső vezetésében vannak olyan tisztségviselők, akik mondjuk az Orbán kormány vagy az Antal kormány idején közpénzeket ellenőriztek a kormányzati szektorban, vagy éppen kárpótlási hivatalt vezettek, vagy a kárpótlás ügyét vitték végig. De ezt csak azért mondom önnek, hogy és az ő munkájukat soha nem érte politikai kritika. De hát van olyan parlamenti képviselőtársam az MSZP soraiból, aki az egyeztetések folyamán az elmúlt 2 évben jelentkezett az állami számvevőszék egyik alelnökének. Tehát amikor az MSZP képviselője jelentkezik alelnöknek, akkor ez nem gond. Amikor mi jelölünk...
Nem, akkor is gond. Legalábbis nem
akkor
gond.
Ezt tegyük tisztában.
Mindig kérdés, hogyha egy politikus jelentkezik egy parlamentnek beszámoló testület valamelyik vezetőjének. Most is kérdés, de megválaszolta a kérdést.
De a közpénzek felhasználása a kérdés, hogy komolyan veszük-e azt, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás a szigorúbb ellenőrzést igényel. Szerintem Domokos László képviselőtársam fölkészültségében megvan ez hajlam, és egyébként pedig Varvasovszky Tihamér polgármester kollégám, az önkormányzati világnak egy megbecsült, respektált tagja. Az önkormányzatok ellenőrzése, pénzügyi szigorítás az önkormányzatok területén egy kitűzött összparlamenti cél, amihez nem gondolom, hogy egy polgármester hátrányos adottság lenne. Szerintem az állami számvevőszék tisztességesen végezte a munkáját az elmúlt időszakban, mi nem gyöngíteni, hanem erősíteni akarnánk. Ez a korrupció ellenes küzdelemnek, a közpénzek tiszta felhasználásának az egyik fontos eszköze lesz.
Itt a Varvasovszky Tihamérben ne keresnek semmilyen gesztust, ilyen célszerűségi megfontolás.
Nemzeti együttműködés van. A nemzeti együttműködés egyében Varvasovszky Tihamér jelölésére is sor került, és ma Bihari Mihály jelölésére is sor került, hívom fel a figyelmét. Miért volna nekünk az az érdekünk egy olyan tisztség esetén, ennyire nem gondolják, hogy amatőrök vagy gyönge szellemi képességűek lennénk, hogy finoman fogalmazzak. Miért volna nekünk az érdekünk, hogy egy 12 évre szóló mandátum esetén, mert az állami számvevőszék elnöke a jelenlegi szabályozás szerint 12 éves mandátum, olyan embert jelöljünk, aki gyönge lesz, hogy nem tud megfelelni az ellenőrzési követelménynek. Miért volna érdekünk? Miért volna érdekünk, hogy rossz alkotmánybírót jelölnek, mikor az az érdekünk, hogy jól működtessük az egész rendszer?
Hát nem feltétlenül kell rossz alkotmánybírót jelölni.
Hát nem is hiszem, hogy Bihari Mihály a szempont.
Hanem olyat, akinek a politikai nézetei inkább megfelelnek a Fidesz óhajainak, vagy a mindenkori kormányzó párt óhajainak. Hát ha eddig így ment az alkotmánybíró jelölés, akkor most ezen túl nem így megy?
Nem így megy az alkotmánybíró jelölés, mert ebben világos viszonyokat teremtettünk. Nekem az alkotmánybíró jelöléssel kapcsolatban az volt a benyomásom, hogy eljutatott odáig a dolog, hogy alkotmánybíró kerülhetett úgy alkotmánybírói székbe, hogy a előző rendszer hármas főcsoportfőnökséghez bizonyíthatóan bírósági ítélet által bizonyíthatóan viszonya van. Ezt jelenti a politikai kontraszelekció. Én azt gondolom, hogy akinek ad kétharmados felhatalmazást a parlament, ilyen a lehetőséggel és ennek a felelősségnek a jegyébe tegye. Én nem akarok itt most nagy szavakat használni, de hát érti? Mi nem arra törekszünk, hogy szétverjünk egy rendszert, hanem megpróbálunk életet lehelni a Gyurcsány korszaknak a szétesett állami irányítási rendszerébe. Azt kell látni, hogy arra a rendszerre, ami nem tudott két alkotmánybírót jelölni, nem tudott állami számvevőszékvezetőt jelölni, nincs a Magyar Televíziónak elnöke, arra nem lehet azt mondani, hogy ezt meg kell védeni, mert ez egy jó rendszer.
Nem is mondja ezt senki. Mikor fogják föltölteni a testületeket?
Minél hamarabb erre törekszünk.
Őszre, nagyjából?
Nem. Az állami számvevőszék elnökéről a ház jelenlegi munkája szerint június 28-án tudunk dönteni, az alelnökkel együtt, és még a július 19-i parlamenti utolsó ülésnap előtt szeretnénk az alkotmánybírók vonatkozásában személyi döntést hozni.
És tehát akkor teljes lesz az állami számvevőszék is?
Az állami számvevőszék nem, mert ott az alkotmány úgy fogalmaz, hogy alelnökei, tehát minimum két alelnökre van lehetőség, de mi azt szeretnénk javasolni, hogy a következő elnök, akinek át kell esni a jelölési folyamaton, hát itt van egy jelölő bizottság, mi csak javaslatot teszünk, és a jelölő bizottság majd minősíti, illetve fölterjeszt. A következő elnök nézze meg, hogy szükség van egyáltalán két alelnökre, vagy a munkáját egy alelnökkel el tudja látni. Tehát egy alelnöki hely üres, vagy hát természetesen erre lehetnek más jelölések, tehát mi nem akarunk kizárólagosan ezzel érni.
Az állami számvevőszék intencióit a következő parlament komolyabban fogja venni, mert eddig általában azt mondták, hogy nagyon jó, de aztán nem csinálták meg.
Biztos vagyok benne. Nézze, az állami számvevőszék intenciói azért nem akármik voltak, hiszen egy csomó büntetőügynek ez képezi az alapját. A Gyurcsány korszak elszámoltatásával kapcsolatban az állami számvevőszéknek döntő szerep jutott, mert például a PPP projektek vizsgálatánál az ügyészségi nyomozás elrendelésnek az állami számvevőszék vizsgálati jelentése volt az alapja. Több olyan kérdés van, amikor az állami pénzek hűtlen felhasználására az állami számvevőszék derített fényt. Mi ennél következetesebb és keményebb munkát várunk az állami számvevőszék következő vezetésétől. Közpénzügyek tekintetében semmiféle kompromisszum nem elképzelhető. Azt gondolom, hogy az a baj, hogy az elmúlt 20 év politikai síkján mozog mindenki, és nem tételezi azt fel, hogy kétharmad birtokában nekünk nem az a célunk, hogy rosszul működjen valami, pont az ellenkezőjét akarjuk, hogy jól működjenek ezek az intézmények. Az állami számvevőszékre azt gondolom óriási szükség van.
Akkor képesek akár még magukkal szemben is ellensúlyokat képezni csak azért, hogy a produkció jobb legyen? Mert úgy nézem, hogy nagyon sokan ezt nem tudják elképzelni a Fideszről most, mert éppen azért, mert ilyen erős.
Nézem, a jelölések azt gondolom önmagukért beszélnek. Bihari Mihály alkotmánybíróvá jelölése, én azt gondolom, hogy mindent alátámaszt a tekintetben, mindenki tejt eloszlat. Nem hiszem, hogy az ő fölkészültségéhez, elfogulatlanságához, ügyek iránti hozzáállásában bármiféle kétely lehetne, akármelyik oldalon is. Nem gondolom, hogy egyébként a önkormányzati világnak Varvasovszky Tihamér ne lenne megbecsült tagja. És egyébként legyünk őszinték, és ezek igazságtalan és megalapozatlan kritikák, amellett, hogy Domokos László képviselőtársam is követhetett el hibákat az elmúlt években, azt azért mindenki tudja, hogy ő költségvetéssel és állami számvevőszéki ügyekkel foglalkozik a parlamentben. Egy szakpolitikus, akit a számok világa érdekel, és nem pártpolitikusa szólnak ebben az értelmében. Ezt róla tudni kell, és azt gondolom, hogy az ő munkája kellő alapot nyújt majd ezeknek a kételyeknek az eloszlatására.
Június 29-én választanak köztársasági elnököt. Ki a Fidesz jelöltje?
Ezt rövidesen meg fogja tudni mindenki, amikor a belső jelölési folyamaton átesünk majd. Az országgyűlés elnöke úgy döntött a parlamenti frakciókkal konzultálva, hogy június 25-én déli 12 óráig van arra lehetőség, hogy a jelölteket, a jelölő parlamenti képviselők, 50 képviselő jelölje. Ma a Fidesz elnöksége tárgyalt a jelölés belső procedúrájáról. Ennek az lesz a módja, hogy várhatóan pénteken Orbán Viktor miniszterelnök úr lefolytatja még azokat a konzultációkat, amelyek hátra vannak. Tehát ma a Fidesz elnök konzultált, megkezdődnek a frakción belüli, a Fidesz elnökség konzultált, megkezdődnek a frakción belüli konzultációk, és én azt remélem, hogy jövő héten akár több frakciülés alkalmával is sort keríthetünk arra, hogy 25-ig meg legyen a jelölt, ami azt jelenti, hogy a Fidesz frakciónak a különböző jelölteket számba kell venni. Számba kell venni például azt a jelöltet, ami, akit a Magyar Szocialista Párt állított, Balogh Márton.
Komolyan, miért?
Miért ne? Miért?
Hát, ha a Fidesz frakció úgy dönt, hogy megszavazza.
Meghívjuk például a frakcióülésre. Tehát mi ahhoz ragaszkodni fogunk, hogy például a köztársasági elnök jelöltek kapjanak szót a parlamentben a szavazás előtt, akárhányan is lesznek, és mondhassák el, hogy mit gondolnak erről az országról, és mit gondolnak arról a szolgálatról, amelyet vállalni szándékoznak.
Akárhányan is lesznek, alatt mit érthetne, csak a Fidesz jelölhet meg a szocialisták, nem?
Hát meglátjuk.
Lehet, hogy még itt ezen belül több jelölés is lesz.
Ne rohanjunk előre, hát várjuk meg, hogy 25-én 12 óráig hány jelölt lesz, 28-án majd az Országgyűlés Házbizottsága megállapítja, hogy ezek a jelöltek az alkotmányos követelménynek megfelelnek-e, és utána majd 29-én mi azt szeretnénk, hogy például, hogy az Országgyűlés hallgassa meg ezeket a jelölteket plenárisan az egész ország nyilvánosság előtt, és utána hozza meg az első döntést, másodikat, majd harmadikat, ha szükséges, a ugye három fordulós választás van a legrosszabb esetben, hogyha az első fordulóban nem születik döntés. Mi meg szeretnénk hívni nagykövet urat, a Magyar Szocialista Párt jelöltjét a frakcióülésére. Ezt meg is fogjuk tenni napokon belül, és szeretnénk megismerni őt, szeretnénk meghallgatni őt, és szeretnénk az elképzeléseit mérlegelni. És természetesen minden más jelöltet meg fogunk hallgatni, és mérlegelni fogjuk.
Csak az új jelölteket, vagy a jelenlegi elnököt is meghallgatják?
Hát automatikusan attól, hogy valaki a Magyar Köztársaság elnöke még nem jelölt, tehát ahhoz, hogy mi meghallgathassunk bárkit is, ahhoz jelöltnek kell lenni. A Magyar Szocialista Párt jelentette be egyelőre, hogy jelöltet állít. Minden jelöltet, aki rajta lesz 29-én a szavazólapon, meg fog hallgatni a Fidesz frakció, meg fogja ismerni az álláspontját, szakmai elképzeléseit, életútját, egyáltalán mit gondol erről a szolgálatról, amelyet vállalni akar. És azt remélem, hogy 22-e, 23-a magasságában a Fidesz frakció is ki tudja alakítani a saját álláspontját majd, hogy végül kit javasol a Magyar Köztársaság elnökének a
következő. Ez miért évre? Ilyen belső kérdés most? Nem, amikor 5 évvel ezelőtt emlékszem, a Fidesz azt mondta, amíg az emberek jelölt egy címmel szimpátia szavazást is szervezett, és az Orbán Viktor mondta, hogy ez olyan fontos kérdés, amiről meg lehet és meg is kell kérdezni az emberek véleményét. Most meg mintha úgy tűnik, hogy ez nem izgatná őket az emberek véleménye.
De miért ne izgatna?
Pedig van Sólyom László mellett még aláírásgyűjtés is.
Hát persze, hogy van aláírásgyűjtés, csak azt azért ne felejtsük el, hogy a köztársaság elnököt a Magyarország gyűlés választja. A frakciónkban 173 egyéni képviselő van, 173 egyéni körzetet képviselő parlamenti országgyűlési képviselőnk van. Elég jelentős frakciónk van, a KDNP-vel együtt 2/3 adunk. Én azt gondolom, hogy ez egy széles társadalmi felhatalmazás. Mi olyan köztársaság elnökben gondolkodunk, aki képes a 3/3 képviseletére, és nem 50%-ot vagy 2/3-ot
akar. Sólyom László képes.
Könnyen lehet, én ezt soha nem vitattam, sőt, én azt gondolom, az elmúlt napokban több alkalommal ismertettem a köztársaság elnök úr tevékenységét, és akceptáltuk is, akár most az országgyűlés alakulása kapcsán, és nem mond valóságot, aki azt mondja, hogy akár az elmúlt hetekben, vagy az új kormány és a köztársaság elnök elmúlt 2-3 hétjében, vagy az új parlament elmúlt egy hónapjában bármiféle diszonancia is lenne.
Jó, de akkor mindenkinek eszébe jut Pokorni Zoltánnak az a kérdés, amit saját magának tett fel, pontosítva egy kereskedelmi televízióban, és azt mondta, hogy igen, szerinte 2-3 év múlva nem Sólyom László lesz a köztársaság elnök, és azóta tudom, hogy nem mi ez a 2-3
év. Ott a parlamentben 386-an, az lehet 386 vélemény is. Ezért jó, hogy a parlamentben a köztársaság elnök választás az 3 fordulós, és olykor izgalmakat is szülhet, mint 5 évvel ezelőtt talán emlékszik az egész országára, vagy a rádióhallgatók, mert alkalomban mérlegelni az álláspontokat. Ez egy nagyon felelős döntés, és mi kellő körültekintéssel végezzük ezt. Nincs olyan Fidesz elnökségi ülés az elmúlt egy hónapból, hogy ez a kérdés ne lett volna így vagy úgy napirenden. A frakcióban is napirendre vesszük, alaposan fogjuk körbejárni, minden szempontot mérlegelni fogunk, és a legoptimálisabb megoldásra törekszünk.
De úgy látja, hogy még nyílt, nem dőlt el a mai napon.
Ma 7 jelöltről beszélt, ma 7 emberről beszélt a Fidesz elnökség.
Ez titok, hogy kicsoda?
Igen, mert nem rendelkezünk felhatalmazással azoktól, akikről beszéltünk.
Jó, de ez a probléma. Beszéltek azokat, csak megkérdezték arról, hogy egyáltalán beszélhetnek-e róla az elnökségben.
Azt elfelejtettük megkérdezni, és ez valószínűleg a mi hibánk, hogy az Inforádióban erről beszéltünk.
Legközelebb kérdezzék meg.
Igen, megtesszük mindenféleképpen.
Utána innen folytatjuk. Lázár János, a Fidesz frakció vezetője, az Aréna vendége. Lázár János, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendége. Múlt kedden beszélt a miniszterelnök egy gazdasági akciótervről. Mikor lesz törvény mondjuk az egykulcsos 16%-os személyi jövedelemadóból?
Július 19-éig minden olyan törvényt meg fogunk hozni az országgyűlésben, ami ebből a 29 pontból következik, illetve hát ennek egy része törvény, adótörvény, költségvetés módosítás, egy része pedig olyan kormányzati döntés, amelyek már megszületnek, vagy születőben vannak. Például június 10-én megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amelyben december 31-ig meghosszabbítják a kilakoltatási tilalmat. A kormány meghosszabbította. Persze teszem hozzá, jellemző Magyarországra és a bajnai kormányra, hogy itt van egy időkiesés, aki április 16 és június 10-e között került abba a helyzetbe, hogy elveszítette az otthonát, illetve bejegyezték másnak a tulajdonjogát, ezt ki fogják lakoltatni. Mert a mi rendeletünk az június 10-ével lépett életbe, hiszen akkor kezdtük el a kormányzást. Ez a bajnai kormánynak az egyik rezsie, úgyhogy itt vannak két hónap miatt. Két hónap miatt nem lehet, mert a földhivatalba bejegyezték. Április 16-án reggel kellett volna a bajnai kormánynak meghosszabbítani december 31-ig a moratóriumot. Ezt elmulasztották, ezért most vannak emberek. Itt Budapesten napi 5-6 kilakoltatás zajlik emiatt.
És semmi megoldás nincs, önökön fogják számon kérni a bajnai kormány, nincs már kormánya.
Tudom, de akkor is ez a valóság, és ezt akkor is el kell mondani, hogy ahhoz, hogy a most zajló kilakoltatások megakadályozhatóak legyenek, ahhoz azt kellett volna megakadályozni, hogy a földhivatali bejegyzések megtörténjenek, a földhivatali bejegyzések megakadályozásához pedig azt kellett volna, hogy április 16-án a bajnai kormány meghosszabbítja a korábbi moratóriumot december 31-éig, vagy ameddig akarja, de nem enged egy üres időintervallumot. Ez egy megásott csapda volt, egy csontváz volt, megpróbáljuk kezelni, a kormány most ezen is dolgozik a mai ülésén, illetve a holnapi napon. De a mai napon például a több fideszes képviselőtársam megdöbbentő erővel szembesült azzal, hogy hány kilakoltatás van. Vannak továbbra is kilakoltatások erre hivatkozással. A bankok szembe mennek a kormányrendelet, illetve azt mondják, hogy szigorúan és szűken értelmezik a kormányrendeletet, ami június 10-én lett kihirdetve.
Még egy ilyen erős kormánnyal is szembe mennek.
Igen.
Hogy lehet ez?
Hát a pénz felülírja a közirenti elkötelezettséget, hogy fogalmazunk.
De a kormányért sose érhetje fölül, a hatalom a kormány kezébe van. Ennyire nem lehet mit kezdeni vele?
Hát úgy látom, hogy vannak olyan pénzügyi befektetői körök, akikkel igen nehéz, vagy vannak olyan kisebb-nagyobb pénzügyi szolgáltatók, akik az embereken, a hiteleseken mindenféleképpen érvényesíteni akarják a jókat. Ezt most ki kell vizsgálni minden esetet külön-külön, és meg kell vizsgálni, hogy visszamenőleg mit lehet tenni, de egy hiteles földhivatali bejegyzés azért nem ilyen egyszerű. Tehát azt a feltételezést akarom eloszlatni, hogy ide jön az ember, és nincsenek csontvázak. Ez például egy csontváz és egy csapda volt, hogy mi kiállunk, verjük a mellünket, hogy kérem szépen, bemondta a miniszterelnök, megszüntetjük a kilakoltatásukat, és jönnek az emberek, hogy de uram, miért beszél ilyen hülyeséget, hogy zajlik a kilakoltatás, de senki nem magyarázza el, hogy azért, mert a bajnai kormány április 16-án benne hagyta ezt az aknát a rendszerbe, mindig és mondjuk április 20-án bejegyeztek a földhivatalba különböző döntéseket, átjegyezték a tulajdonjogot, és jön a végrehajtó. Érti a jogállamot? A jogállamot mégiscsak egyik oldalon számon kérik, hogy miért nem tartjuk tiszteletben, amikor pedig láthatóan nehézséget okoz bizonyos dolgoknak a megváltoztatása, akkor pedig hát elég kritikusak, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az otthonát senki ne veszítse el azok közül sem, akik az elmúlt két hónapban esnek bele.
Például ez az 101 kulcsos 16%-os személyi jövedelemadó,
ez az adótörvény módosítás.
Ez már az a variáció, amiről Orbán Viktor beszélt többször is a Sörről átéten. Egyszerűsítve családi adózásra, tehát ez már az igazi lesz, amire gondoltak, vagy ez még egy szükségverzió?
Hát Orbán Viktor még beletett két dolgot, az egyik az, hogy két év, ugye bizonyos körben, tehát beszéltünk arról, hogy 1,3 millió ember kerül bevonásra az adózásba, akik most nincsenek benne, ez kár mellé beszélni, ez a minimálbéresekre is vonatkozik. Itt nyilvánvaló úgy kell őket az adórendszerbe bevonni, és a 101 kulcsos adórendszerbe bevonni, hogy számukra ez aránytalan veszteséget ne okozzon, ami azt jelenti, hogy kellő ellentételezések és kompenzációk szükségesek, ami azt jelenti, hogy a vállalkozói érdekképviseletekkel is meg kell egyezni, hogy ez ne legyen versenyképességet kizáró vagy negatívan befolyásoló tényező, a minimál béremelésére gondolok. De ezek a tárgyalások folynak jelen pillanatban is, és amikor az adótörvényeket beterjeszti a kormány, addigra erre az ügyre pont fog kerülni. Én azt gondolom, az egy kulcsos adóval egyébként mindenki jól fog majd járni, minden szereplő jól fog járni, ez nem is kérdés. A minimálbéreseknek kell segíteni, nem fogjuk az útszélén hagyni őket. A
pénzügyekért felelős kormányzat most is azon dolgozik, hogy ez az adórendszer változtatás pontos, megtámadhatatlan és teljesen a viták és a kérdőjeleket kiálló legyen. Be fogja terjeszteni a kormány legkésőbb június 29-ig minden olyan törvényjavaslatát és kezdeményezését, amely a 29 pontnak a megvalósításához kell. Jó, tehát nem ülnek a babérjaikon azok az emberek.
Mit lehet csinálni? Megemelik a minimálbér úgy, hogy még adózni is megérje belőle, úgy, hogy közben nincsenek már kedvezmények.
Először is meg kell nézni, hogy hány minimálbéres van Magyarországon.
Mert nem tudjuk most?
Hát ez egy árnyalt kép. Azért árnyalt kép, mert vannak olyan minimálbéresek, akik kapnak a munkaadójuktól más juttatásokat is, de ezek nyilván nem legális, hanem illegális juttatások. Ugye a magyar rendszer...
Zsebbe megy.
Így van. Magyar. Így van. Meg kell nézni, tehát alaposan meg kell nézni, hogy az első ránézésre 1 millió ember az hogyan tevődik össze, akit ez a világ érint. Ez több szekcióból tevődik össze, és olyan megoldásokat kell alkalmazni, amely nem tönkreteszi ezeket az embereket, nem nehézséget okoz számukra, hanem előbb-utóbb számukra is világosan értelmezhető és előnyös lesz az, amit mi próbálunk létrehozni. Tehát minimálbér emelés is napirenden van, ugye bejelentette a kormánynak az illetékes államtitkára, hogy tárgyalások folynak a minimálbér emelésről. Szerintem ez egy reális megoldás lehet.
De hogy fognak megegyezni erről a munkaadókkal? Azt a minimálbér emelést azért neki ezt kell gazdálkodni.
Igen, de ezt kell megállapodásokkal. Tehát nem úgy van, hogy a kormány kitalálja és a reform diktatúra jegyében áttolja mindenkin. Ugye itt már az elmúlt 8 esztendőben, Gyurcsány Ferenc időszakában csak diktátumok voltak. A munkaadói oldalnak, a munkavállalói oldalnak csak diktátumok léteztek. Mi a munkaadói érdekképviseletekkel megállapodásra törekszünk, hogy a minimálbér esek esetében hogyan lehet az emelést megvalósítani. Egész biztos vagyok benne, hogy ez meg lesz, és ne felejtsük el, hogy ez egy 2 éves szisztéma. Tehát meg kell nézni, hogy ki kerül először bele, és ki a második évnek a végén, illetve hogy milyen mértékben lépésről lépésre próbáljuk ezt bevezetni.
A 2 éves szisztéma azért, hogy 2012-től fogom ezt az adópapírt látni az interneten, amit ki kell töltenem.
Nem, az adminisztratív része más, most a minimálbéresekről beszélünk. Tehát az adminisztratív része, ott azt gondolom, hogy a kormány ezekben a napokban, órákban is azon dolgozik, hogy minél egyszerűbb, minél átláthatóbb, minél világosabb rendszer legyen. Az egy kulcsos adónak óriási előnye az adminisztrációs terheknek a csökkentése is.
Ki kell belőle vezetni minden mást, kedvezményt, minden. Sima 16%, egy
sorolatétel. Ez a cél. Ez a cél, hogy ez versenyképességjavító tényező is legyen, hiszen az adóbürokrácia és általában a bürokrácia megőríti a vállalkozásokat. Meg kell nézni, hogy Magyarországon mik a bürokráciának a költségei közép-európai összehasonlításban, és meg kell nézni azt is, hogy más közép-európai országok, akik 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt nálunk rosszabb helyzetben voltak, azok hogyan kerültek el bennünket. Ezek az országok úgy kerültek el bennünket, hogy részben piacbarát politikát folytattak, befektetés ösztönző barát politikát folytattak, átalakították az adórendszerüket, szinte kivétel nélkül, ahol sikert tudtak elérni, egy kulcsos adórendszer volt. Nem véletlenül azt lehet olvasni német és más gazdasági, nyugat-európai gazdasági lapokban, vagy elemzőknél, vagy politikusoknál is, hogy gondolkoznak ezeken a szisztémákon, hiszen beruházás ösztönző, versenyképességet javító lépések voltak. Ebből nekünk is tanulni kell. Annak az okát meg kell találni, hogy Magyarország a 10-15 évvel ezelőtti közép-európai versenyelőnyét hogyan veszítette el. A mi meggyőződésünk, hogy ez az adózási rendszerből következik, és a bürokráciából például.
EVA, EQ, furcsa adók maradnak, vagy mennek?
Hát ezekről mind a kormány előterjesztéssel fog élni. Június 29-én minden nyitott kérdésre pont fog kerülni. Ugye a kisadók megszüntetésébe bele fog kerülni egy csomó minden, vállalkozók kommunális adója, vízgazdálkodási hozzájárulás, amelyeknek a megszüntetése szintén fontos tétel. Még egyszer mondom, valamit a kormány rendeleti úton tud megoldani, és van, amihez törvénymódosításra van szükség, és végig kell gondolni az alkotmányos konzekvenciákat is. Ilyenre gondolok, amikor hozzá fogunk nyúlni például a végkielégítések rendszeréhez, és 98%-os személyi jövedelemadóval büntetve, idézőjelbetéve ezeket a szabadságmegváltás, illetve extra végkielégítések rendszerét megpróbálunk több 10 milliárdos tételt visszahozni a költségvetésbe.
Visszamenőleg, akik már megkapták azoktól, vagy az új szerződésekben?
Meg kell nézni.
Is lehet kötni.
Igen, de ezek rendkívüli helyzetek, amiben ma a magyar költségvetés van, amiben ma Magyarország van, gazdasági értelemben, és ez nem egy szokványos helyzet. Azért az elmúlt évek világgazdasági folyamatainak az a tanulsága, hogy minden megváltozhat egyik órával a másikra is. Most prüdériából adódó elveket is adott esetben zárójelbe kell tenni, és végig kell gondolni, hogy jogos-e az, hogy 100 milliós végkielégítések vannak ebben az országban, miközben a minimálbéreseknek napi megélhetési problémáik vannak. Persze, és meg kell őket akár éven belül, meg kell őket visszamenőleg is, évelejére visszamenőleg is, meg kell őket próbálni valamilyen szinten visszaterelni.
De mi van, hogy erkölcstelen? Hát jogos.
Persze, de jogos. A jó erkölcs, is van róla. Én régen végeztem már jogi egyetemet, de a jó erkölcs az még egy értelmezhető kategória a jognyelvében is, az, hogy valami jó erkölcsbe ütközik egy szerződés, az elő szokott fordulni, tehát azért nem szeretnék nagy hülyeséget beszélni, de igenis van egy társadalmi valóság, óriási, és itt közpénzekről van szó, teszem hozzá, ez egy nagyon fontos dolog, óriási űrtátong a hétköznapok magyar valósága és a közpénzek felhasználása között. Egyszerűen a Gyurcsánykormány utána az özönvíz elven bedobta a gyöplőt, és a közpénzek folytak kifelé végkielégítések formájában, jutalmak, prémiumok formájában. Az mégis elképzelhetetlen, hogy miközben embereknek 10-20 ezer forintos vagy napi 1000 forintos gondjaik vannak, addig mondjuk annak a MÁV-nak a vezetője, amely 100 milliárdos veszteséget halmoz föl, egyik 100 milliárdból a másik beesik fél évről fél évre, az 5-8 millió forintot keressen. Miért is?
Persze, én is azt gondolom, hogy inkább én keresek.
De ezeket orvosolni kell, hát
de hogy nézze,
ugye miért kaptunk két harmadot? Mert az embereknek ebből van elege.
Igen, de hogy lehet orvosolni azt? A MÁV akkor is lesz, mostantól is van. Oda szakember kell, azt meg kell fizetni. Ki fog oda menni?
De nézze, azért én azt gondolom, ebben a világgazdasági helyzetben a versenyszférában is korrigáltak a bérek lefelé.
Jó, de
a magyar állam most ott tartunk, hogy az állami szféra, a közszféra sok esetben jobban fizet, mint a magyar vállalkozói szféra. Egy kisvárosban, egy közepes városban, vagy egy fővárosban is jobban megéri állami hivatalt vezetni, mint egy vállalkozás középszintű vezetőjének lenni. És ez egy szörnyű tragédia, mert ez az utóbbi 5 évben ment el ebbe az irányba. Áramlik az emberek tömege a közszféra felé, mert ott védettséget élvez, végkielégítése van, szabadság megváltása van, elképesztő mennyiségű szabadsága, ami nem létezik a versenyszférában, és egyébként pedig nézzük meg, hogy mi a munkateljesítmény és mennyit dolgozik. Azért legyünk őszinték, hogy a versenyszférában is negatív irányba változtak meg a tendenciák az elmúlt 1-2 esztendőben, és lassan ott tartunk, hogy a közművállalatoknál, közcégeknél, állami cégeknél sokkal jobb bérek vannak, mint a versenyszférában.
Jó, én a versenyszférában dolgozom, tudom. Hát azt mondja a szakszervezet.
Elhiheti nekem, hogy az ön szakmájában is bizonyos állami intézményeknél sokkal többet keresnek.
Ne fájdítsa a szívemet ezzel. Azt mondja a Fehér József szakszervezeti vezető, hogy ők kiszámolták, hogy az állami szférában elrendelt 15%-os bértömeg csökkenés az 100 ezer munkahely megszűnését, vagy 2 havi bért.
A szocialista logika alapján biztos, hogy így van. Mondok erre önnek valamit. Hát a világgazdasági válságnak az volt a következménye, hogy Hódmezővásárhelyen, a Hódmezővásárhelyi porcelángyárban, az edénygyárban az embereket 8 óráról levették 6 órára, 6 órás munkabére, de természetesen 8 órát kellett dolgozniuk. És az volt a dilemma, hogy dolgoznak ennyiért, vagy pedig munkanélküliek lesznek. Dolgozott mindenki, és nem tudtam nekik más tanácsot adni. Mert ha az utcára kerülnek, választhatnak a munkanélküliség, vagy választhatnak a között, hogy kevesebb pénzből adott esetben többet vagy ugyanannyit kell dolgozniuk. Ezt tudom mondani a közszférában dolgozóknak is, hogy a bértömeggazdálkodásnak konkrétan milyen intézkedései lesznek, hogy ez kitérint, az nyilvánvaló az adott szervezeti vezetőnek a felelőssége és feladata erről szól. Megkapja, hogy milyen keretek között gazdálkodhat, és tegyen lépéseket ennek az érdekében. De ha ez azzal jár netán, hogy választani kell az embereknek, hogy kevesebbért dolgoznak ugyanennyit a közszférában, vagy ezeknél a vállalatoknál, mert ugye itt nem a köztisztviselőkről, nem orvosokról, nem pedagógusokról, hanem állami cégekről, MÁV-ról beszélünk, hogy kevesebbért dolgoznak ugyanennyit, kevesebb védettségben részesülnek, kevesebbért dolgoznak ugyanennyit, vagy pedig nem dolgoznak, akkor meg kell nézni, hogy a munkaerőpiacon ki a fenének kellenek.
Te meg kell nézni. Hogy fogadják el, amit most
én privát emberként nem tudok nekik más tanácsot adni. Polgármesterként több száz munkavállalónak kellett azt a tanácsot adnom, szegény embereknek, hogy inkább kevesebbért dolgozzanak, de van munkahelyük. Ráadásul adott esetben a MÁV-nál, vagy az állami világban állami munkahelyük van, ami több garanciát és több biztosítékot ad, mint a versenyszféra.
A kormánypárt frakció vezetőjeként is ezt mondja a közszférában, a kormánypárt frakció vezetőjeként?
Mindenkinek ezt mondom. Tudja, az nem megy tovább, hogy egy ország a hitelekből finanszírozza adott esetben a szociális vagy közszféra bérkiadásait. Nem fog tovább menni az, hogy 2,5 millió ember dolgozik, vagy 3 millió a versenyszférában, és 1 millió a közszférában.
Mennyire kéne ott dolgozni?
Ezt nem tudom. A demográfiai adatokhoz és az országgazdasági teljesítőképességéhez kell ezt igazítani. Nézze, én ilyen tekintetben sokszor kisebbségben maradok, és ez nem szégyen, mert én nem riadok vissza polgármesterként gyakorlatomat, illetőleg olyan megoldásokból sem, amelyek hát a közszférának a szűkítését, illetve mondjuk azt, hogy kevesebb bérért több munkára ösztönözném a közszféra dolgozóit. Rendben van, hogy ennyien dolgoznak, mert ma az a társadalmi valóság, hogy az állam maga nem állíthat elő munkanélkülieket. Ma egy társadalom politikai kérdés az, hogy a közszférából is csak mértékkel lehet elbocsátani vagy leépíteni, mert mit csinálunk azokkal, akik az utcára kerülnek, szociális segélyt adunk nekik, vagy munkanélküli ellátást, az sem jobb. Akkor dolgozzanak, de az, hogy a közszférában többet lehessen keresni, mint a versenyszférában, ez egyszerűen fönntarthatatlan társadalmi ellentéteket szül ebben az országban. És hogy 100 milliós, több 100 milliós végkielégítések, 5-10 millió forintos fizetések legyenek.
Hát jó, nézze, ez még csak egyszer pár mondom, emberre vonatkozik. Tehát ez
tudja, hogy ez több 10 milliárd forintos összeget jelent éves szinten ebben a költségvetésben, amiben
hát, amennyiben ez rendszer szerint,
600 igazgatósági tag, és 700 igazgatósági tag, és több mint 500 felügyelőbizottsági taggal működik az állami cégstruktúra. Miért is?
Kidobják őket?
Mindenféle lelkismert fordulás nélkül meg fogjuk változtatni az igazgatóságokat. 100 igazgatóság helyett 10 igazgatóság lesz. Jelenleg 100 igazgatóság működik, és legalább 40%-ával kell csökkenteni a felügyelőbizottsági helyek számát is.
A 40% az hogy jön ki?
Hát vannak azért törvényi kötelezettségek, és a felügyelőbizottságok esetében én az ellenőrzést fontos dolognak tartom, de ne a számokban gondolkodjunk, ott is a felügyelőbizottság díjazásait is lehet lefelé vinni. Tehát ez azt gondolom, hogy egy állami vagyonnak a kezelése az adott esetben nem azért kell a felügyelőbizottságba menni egy állami cég esetében, hogy az egy zsíros állás legyen, hanem hogy valaki közszolgálatot vagy társadalmi felelősséget vállaljon.
Nekem ezek a nézeteim. Meg fogják így, tehát addig azóta gyakorlat, hogy a pártok általában beültették az embereket.
Rossz hírem van a pártoknak, főleg a adott esetben azoknak, akik ebben bíznak a mi oldalunk, meg fogjuk változtatni, igen. Ennek a világnak vége van egyszer is mindenkorra. Nem tudunk elszakadni, és
nem sokan... Ne appelláljanak arra, hogy előbb-utóbb valami jó felügyelőbizottságot kapnak.
Ne appelláljanak arra. Véletlen se appelláljanak erre, sőt, arra appelláljanak, hogy 200 fős lesz az országgyűlés 2014-től. Ezzel az életérzéssel kell együtt élni. Arra gondoljanak, hogy a Magyar Köztársaság elnöke aláírta és kihirdetésre került az önkormányzati törvénycsög, ami miatt felére csökken az önkormányzati képviselők száma például minden megyei önkormányzatban, és legalább 40%-kal csökken a települési önkormányzatoknál. Ez a mai magyar valóság.
Ez a finanszírozást mikor állítják erre? Önkormányzati finanszírozást általában.
Polgármesterként ez engem is nagyon izgat, ez a kérdés. De
most ehhez... nem tudja intézni.
Nem tudom elintézni, és nem is akarom, és nem is akarok visszaélni ezzel a helyzettel, ami a személyes részét illeti.
Nem arra gondoltam, hogy Hódmezővásárhelynek nyilván.
Na, pedig az egy jó dolog lenne. A lényeg az, hogy az önkormányzati rendszerhez úgy kell hozzányúlni, hogy a feladatokat átnézzük először. Ez pedig nem kapkodásnak a kérdése. Mit teszünk a magyar önkormányzati világgal? Én ezt egy sikeres világnak gondolom alapvetően. Ma azért gondolom sikeres világnak, nem a pénzügyi állapota miatt, hanem azért, mert az emberek ebben bíznak. Tehát bemennek a községházára, bemennek a polgármesteri hivatalokba, és itt még szolgáltatásokat kapnak. Ez az a szint, ahol látják azt, ha befizetik az adót, akkor kapnak érte valamit.
Márhol. Nem mindenhol látják ezt azért.
Akkor legalább itt vannak pozitív példák. Ha én az államnak jelen pillanatban adót fizetek, nem nagyon látom, hogy mit kapok vissza belőle, mert bezárták az iskolát, leépítették a MÁV-ot, bezárták a kórházat, mit is kapok én a befizetett adómért cserébe? 100 milliós végkielégítést kapnak a BKV-nál néhányan. Ezt üzeni az állam. Na most ebből szeretnénk kitörni. Ehhez arra van szükség, hogy az önkormányzati feladatok átvilágításra kerüljenek. És ez összefüggésben van demográfiai adatokkal is, hogy 800 ezer emberrel van kevesebb, mint volt 1990-ben Magyarországon. Ehhez kisebb állami szolgáltatási szektor kell nyilvánvalóan.
De ilyenekről nincs szó, ugye, hogy óvoda, iskola, egészségügyi ellátás,
becsedelépítése. Hát, erről szó van. A kormány szakpolitikai megbeszélései zajlanak, a szakpolitikusok különböző nyilatkozatokat tesznek az államtitkárok, illetve a miniszterek. Nézze, az is elhangzott, hogy mindenhol biztosítani kell az általános iskolához való jogot, vagy az óvodáztatás jogát, de ezt minőségileg és jól megszervezett formában. De nem,
akár még az utazás is belefér?
Megfontolandó. Nincsenek kizárólagos megoldások. Ahol egy kis közösség meg tudja szervezni több falu együtt egy oktatási feladatnak az ellátását, ott hagyni kell őket, és ehhez kell többlet támogatást biztosítani. Ahol másképp gondolják, ott ezt a szabadságot kell megadni az önkormányzatoknak. Nem csak arra van szüksége, hogy valaki állandóan pénzt toljon oda, hanem hagyja őket ezzel gazdálkodni, és ellenőrzött keretek között, amire majd jó lesz az az ász, amit például a polgármesterek is vezetnek alelnökként.
Az önkormányzatok autonómiája az megmarad?
Ez egy széleskörű autonómia kell, hogy legyen, így van. Csak el kell dönteni, hogy miben nyilvánul meg az önkormányzatiság. Ma arról van szó, hogy az önkormányzatok állami feladatokat is ellátnak,
jó néhány állami feladatot, hiszen én azért fizetek személyi jövedelemadót, hogy a magyar állam megszervezze a közlekedést, megszervezze a közoktatást, meg biztosítani tudja nekem a közbiztonságot, közegészségügyet. Ehhez képest az önkormányzatok finanszírozzák a közoktatási kiadásoknak az 50-60%-át, hozzá kell járulniuk az egészségügyi kiadásokhoz a saját bevételeikből vagy hitelekből. Mindig mondják, hogy az önkormányzatok hogyan vannak adósodva, de miért? Azért, mert az állam egy tolvonással elvonta az önkormányzati finanszírozást az állami feladatoktól, az iskoláktól, kórházaktól, és az önkormányzatok pedig a magyar állam helyett fölvettek hiteleket. Egyik helyről tolta a másikra a hiányt a kormány, és ez egy virtuális hiánycsökkentés volt, mert ugyanakkor a másik kezével megengedte, liberalizálta a hitelfölvételi szabályokat, azt mondta, hogy az önkormányzatok még fölbírnak venni pár száz milliárd forint hitelt, mi kivonulunk erről a piacról, vagy itt nem biztosítunk pénzt, majd az önkormányzat fölveszi helyettünk, mert úgysem meri bezárni az iskolát, meg ne is zárja be egyébként, nem is ösztönözzük erre, se arra, hogy összevonja. Tehát ez egy farizeus magatartás volt, higgye el nekem, hogy mi, amibe most belevágunk, az még messze mind a 8 éves Gyurcsány örökségnek a részét képezi.
Hódmezővásárhely polgármesteri székért elindul?
Igen.
A helyik, de szeretné.
Igen, jelöltek, és tervezem. Hát ezt majd a választók eldöntik.
Nem lesz sok.
De nem kevés, félreértés ne essék. A választópolgárokon múlik ez. Én odáig biztos döntést hoztam, hogy ha meg lesz a megfelelő mennyiségű ajánlószelvény, akkor ott leszek a polgármester jelölti szavazólapon.
Ön és a választópolgárok lenni. A Hódmezővásárhelyen ön is ilyen 70%-okkal szokott nyerni.
De igen, de most ezt a választóknak kell eldönteni, hogy akarnak egy olyan polgármestert, aki egyben egy kormánypárti frakciónak a vezetője. Szükség van-e az én munkámra Hódmezővásárhelyen? Én úgy gondolom, hogy nagyon sok befejezetlen dolog van, és én szeretnék hozzájárulni polgármesterként ennek a közösségnek a fejlődéséhez, majd a vásárhelyek eldöntik. Nagyon bölcs és nagyon okos embereknek gondolom őket, úgyhogy jó döntést fognak hozni, ha nem.
De van annak valami hátránya, hogy valaki kormánypárti frakcióvezető és közben polgármester, tehát én csak az előnyét látom.
Hát de a Hódmezővásárhelyek meg lehet, hogy azt gondolják, hogy kevesebbet vagyok ott, vagy egyszerűen hogy lehet ezt jól csinálni. Ezt majd el fogják dönteni. Én igyekszem ott is megfelelő teljesítmény nyújtani, és azt gondolom, hogy eddig az elmúlt egy hónap tanulsága az, hogy talán sikerült is helytállnom. Én is azt gondolom Hódmezővásárhelyiként, hogy abban inkább profitál a mai félfeudális Magyarországon a város, hogyha parlamenti képviselő a polgármestere, de hogy erre a vásárhelyek mit mondanak, azt várjuk meg, majd a választópolgárok
nem sokáig lesz félfeudális. Mert hogy én azt gondolom, nem akarják, hogy félfeudális maradjon.
Ez
elvileg nem szabadna, hogy abból profitáljon egy város is, hogy a polgármester.
Ez pontosan így van, erre utaltam, de ez a mai magyar valóság. A kapcsolati tőke, a kijárási rendszer, ez a félfeudális vagy félkádári Magyarország még továbbra is létezik. Egyébként mindig fölmerül polgármester, parlamenti képviselő összeférhetetlenségének az ügye, ezt szerintem a választópolgárokra kell bízni. Ha a választópolgárok úgy gondolják, hogy ez működőképes, akkor legyen, ha meg nem, akkor kellő bölcsesség van bennük. Franciaországban még miniszter is lehet a polgármester, természetesen ez egy más közjogi rendszer.
Frakcióvezető úr, köszönöm a tájékoztatást.
Én köszönöm.